Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm őszinte szeretettel, megtisztelettel Hozdik Zsolt kanonok plébános atyát. Közelmúltban készítettünk már egy úgynevezett életút interjút veled, de most ismét egy olyan mérföldkőhöz érkezik az életed, amit azt hiszem, hogy egy lelki atya életében azért egy ilyen piros betűs ünnepként lehet értékelni. Ezüst misédre készülsz, és ennek kapcsán gondoltunk arra, hogy azért egy picit fölelevenítjük az elmúlt évtizedeket. Arra kérem a kedves hallgatókat is, hogy úgy fogadják ezt a beszélgetést, mint egy lelkivezető visszaemlékezését, meg bizonyos tekintetben az előre pillantását is, hiszen az, hogy ezüst mise, ezzel nem ér véget az ő szolgálata, hanem nagyon is folytatódik. Egy kicsit vezess be bennünket, atya, abba, hogy számodra mit is hordoz magában az a néhány évtized, amit most fogsz megünnepelni.
Én már most az ezüstmisés meghívóban, illetve a hirdetésben is úgy fogalmaztam, mondhatnám azt, hogy ahhoz hasonlítom ezt az évfordulót, mint amikor mondjuk valaki egy Szent Jónásra készül, és megvizsgálja az elmúlt mondjuk egy-két hónapot, amióta nem tekintett mélyebben magába, csak itt egy kicsit hosszabb időszakról van szó. 25 évet letenni Isten kezébe. Meghívóban nem szó szerint, de körülbelül ilyeneket írtam, hogy az ezüstmise alkalom a hálára, alkalom az örömre, alkalom az ünneplésre, de ugyanakkor a bűnbánatra, annak meglátására, hogy természetesen nem voltam tökéletes, sok minden lehetett, amit nem úgy tettem, vagy nem helyesen tettem, vagy nem tökéletesen voltam rá alkalmas. Tehát valahogy látni helyesen önmagamat 25 év után. Látni a sok jót, és látni azt is, ami esetleg nem volt annyira szerencsés vagy megfelelő. Tehát én ehhez tudnám leginkább hasonlítani a most bennem lévő érzéseket. Hála, köszönet, öröm, tényleg Istennek való hálaadás. Ugyanakkor pedig bocsánatkérés is mindazért, amiben nem sikerült esetleg tényleg tökéletesen jól megvalósítani azt, amit Isten rám bízott. És ugyanígy tekintek előre is. Igyekezni fogok továbbra is megtenni, amire képes vagyok, amire alkalmas vagyok, amiben segítenek, amiben mellém állnak a hívek, fiatalok, akik tényleg támogatják a munkámat. Hát van, amire pedig ezentúl sem leszek tökéletesen alkalmas, mert hát nyilván egy paptól joggal várnák el, hogy mindenhez is értsen, de hát ez azért a valóságban nem így van. Tehát igyekezni fogok ezután is elsősorban Istenre hallgatni, és azt követni, amit úgy érzem, hogy ő a lelkismeretemben sugal.
Miközben hallgatlak, dr. Gyökösi Endrének egy gondolata jutott eszembe, ha jól emlékszem, a Mai példázatok című könyvében írja, hogy az élet nem egyéb, mint két évszám között egy rövidke vonal. Ez most, hogyha arányaiba kell tekinteni, akkor mekkora vonal a te életedben? Nem is annyira az időszakára vagyok én kíváncsi, hanem inkább a jelentőségére, meg a tartalmára.
Nyilván egészen fiatal koromban, középiskolás koromban éreztem úgy, hogy Isten megszólít erre az útra, tehát érthető, hogy hát nagyon fontos időszaknak tartom. Az egész életemnek mondhatnám, hogy a lényegét adja az, hogy papként szolgálok. Ugye a papság az nem pusztán egy mesterség, mint ahogy egyébként természetesen számos más foglalkozás sem az, de mi úgy tekintünk rá, hogy Jézus az utolsó vacsorán mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Tehát mi úgy tekintünk erre a szolgálatra, mint egy Istentől jövő hívásra, ami a mi életünket teljes mértékben kitölti és meghatározza. Még úgy is fogalmaznék, ugye mi katolikusok azt valljuk, hogy a papság az egyike a Jézus által alapított hét szentségnek, vagyis azon találkozási és küldetési lehetőségeknek, amelyet Isten ugye megad. Hát bizonyos embereknek ezt, másnak azt, ismét másnak amaszt, Hogyha pedig szentségről beszélünk, ugye azok közül van három, mégpedig a keresség, a bérmálás és a pappá szentelés, amire mi úgy fogalmazunk, hogy eltörölhetetlen jegyet ad. Tehát nem csak a földi életben, hanem az örök életben is, az mindenki számára mindig nyilvánvaló lesz, hogy én pap vagyok, mert egy örök pecsét van rajtam. Ez egyébként még azokra is igaz, akik bármi okból úgy döntenek, hogy nem végzik tovább a papi szolgálatukat, hivatalosan nem dolgozhatnak papként, de attól ő még pap mindörökké, tehát ez visszavonhatatlan. Meglátszik ez például abban is, hogyha mondjuk egy haldoklónak kellene feloldozást adni, és nincsen szabályosan működő pap a közelében, akkor bizony még egy kilépett, sőt, mi több, még akár egy felfüggesztett, súlyos büntetéssel bármi abból elküldött papot is lehet hívni, hogy a haldoklót meggyontassa, mert attól még pap mindörökké. Na, ez csak egy zárójel volt, hogy azt érzékeltessem, hogy mit értünk mi a papság alatt. Ugye mi úgy mondjuk, hogy egyetlen egy igazi főpap van, Jézus Krisztus, viszont ebben a papságban részesülünk mi mindannyian, amikor ugye a püspök készfeltétele és imája által pappá válunk. Tehát az, hogy pap vagyok, az nem egy velejárója az életemnek, az nem egy tulajdonsága az életemnek, hanem az maga az életem, hogy mint pap vagyok Istennek a gyermeke és szolgája.
Kedves hallgatók, pár percig zenét fogunk hallgatni, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük ismét a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, Hozdik Zsolt kanonok plébános atyával beszélgetünk, ezüst miséjére készülve ültünk le egy pár percre beszélgetni egymással. Az ember élete az soha nem olyan, hogy fölmegy egy magas szintre, és azon a platón marad. Vannak magaslatok, hullámvölgyek. Megkérhetlek arra, atya, hogy ezekből a magaslatokból, meg mélypontokból párat megoszt velünk. Csak tanulságként, nem gyóntatni akarlak egyáltalán, az nem az én feladatom, hanem azért, hogy ebből a beszélgetésből is én magam is, meg minél többen tudjunk okulni.
Istennek hála, azt tudom mondani, hogy olyan mély pontom a 25 év alatt nem volt, hogy akár csak árnyalatnyit is megfordult volna a fejemben, hogy én nem szeretnék pap lenni, hogy más úton folytatnám az életemet. Tehát ilyen jellegű megingás, kísértés, vagy ilyen mélységű válság vagy csalódás az nem volt az életemben. Amiket nehezebb élményeknek nevezhetnék, hát most nyilván mindenkinek van az életében, akár a munkai körülmények, vagy a magánélet tekintetében is olyan, hogy valamikor nem túlzottan feldobott, vagy nehezebben él meg egy időszakot. Hadd közelítsem meg úgy, hogy néhány éve részt vettem egy papnak az aranymiséjén, az az 50 éves évforduló. És azóta nagyon bennem maradt ez a mondat, amit ő ott megfogalmazott, és most a 25 év kapcsán is fele annyi, mint az övé, de ugyanezt megfogalmazom magamnak. Ez a nagybányai atya azt mondta, így összegezte, hogy az 50 évéből a legfájdalmasabb tapasztalatnak azt éli meg, hogy nagyon sok olyan ember van, akivel emberi kapcsolatot, barátságot kiépített, sőt, még olyat is, amelyik most is él, mint barátság, viszont Istenhez nem tudta elvezetni őket, vagy nem sikerült neki. Tehát nem azokról beszélünk, akikkel próbálkoztunk, és semmi nem szólította meg őket, nem érte el őket, hanem azokról, akikkel az emberi barátság létrejött, viszont az mégsem vált egy Isten kapcsolattá is. Tehát nagyon megrázott, amikor 50 év után így fogalmazott, már csak azért is, mert én akkor, néhány évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy szinte azt mondja, amit én is mondanék. Tehát én a legnagyobb fájdalomnak, vagy mélypontnak ezeket érzem, hát nem pont csak ezt, amit ő mondott, ilyen nem is nagyon sok van, hogy akivel jaj, de jó barátságban lennénk, viszont nincsen nagyon Isten kapcsolata, de olyanok viszont hát elég sokan, akikből nagyon sokat néztem ki, nagyon nagy reményem volt bennük, és egyszerűen egy adott ponton mégis úgy döntöttek, hogy ők nem folytatják az Istennel való kalandjukat, vagy hát egészen más értékrendszerint kezdtek el élni. Hozzáteszem, hogy amikor erről a problémámról én akár lelkivezetőkkel beszélgettem, Nagyon sokszor azt a tanácsot kaptam, hogy márpedig nekünk ugyanúgy kell viselkedni, mint az orvosoknak is tanácsolják, hogy főleg olyan orvosok, akik olyan területen dolgoznak, ahol nagyon sok a halott, hogy muszáj távolságot tartani, és nem a saját terhemként megélni például mondjuk egy beteg halálát, mert bele fog őrülni az illető, tehát ezt nem fogja tudni viselni lelkileg, ha mindenkivel így azonosul. Én megmondom őszintén, hogy ezt még csak helyesnek sem éreztem ezt a tanácsot, de betartani soha nem tudtam. Tehát azt, hogy nekem ne legyen fontos, még hogyha 25 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt is volt, hogy valakit elkezdtem vezetni Isten felé, és utána ő elkallódott, nagyon rossz útra lépett, és így tovább, és hogy az nekem most mindegy legyen, hogy akkor mi van vele. Lehet, hogy igaza van, aki azt mondja, hogy te megtetted, amit tudtál, aztán most bízd rá Istenre. Hát igen, ez biztos, hogy Istenre rá kell bízni. De valahol az emberi felelősséget mégiscsak érzem, és ott van a kérdés, hogy esetleg én rontottam el, mit rontottam el, miért nem voltam jó példa, vagy nem tudom, hogy... Tehát én úgy érzem, hogy a legnagyobb fájdalmat a papi életemben egyrészt ez okozta, amikor valakiket egy bizonyos pontig tudtam, és nagyon reménytelien vezetni, és utána teljesen más, hát a világ által kínált értékrendre és életútra szánták magukat. Meg még a honlapunkon lévő bemutatkozásunkon is én úgy fogalmazok, hogy én egy olyan egyházközségben nőttem fel, ahol szomjazták mondjuk úgy a programokat, hát nyilván persze az istenes programokat, de akár kulturális programokat is Nagybányán, a Krisztus Király templomban érdeklődtek az emberek, de most lehet, hogy furcsa hangzik, a mostani nagybányai plébános mondta egy kisebbnek meghirdetett misénél, amikor látszott, hogy megtelt a tér mégis, pedig ez volt a kisebb program, és hogy viccből mondta, tehát abszolút nem negatív értelemben, hogy látod, milyenek a jó nagybányai hívek, összecsapsz két tányért, és rögtön eljönnek, és megtelik a tér. Na most én ott azt írom le a bemutatkozásomban, hogy borzasztó nehezen tudom kezelni, ez lehet az egyik súlyos hibám is, hogy borzasztó nehezen tudom kezelni azokat, akiket borzasztóan győzködni kell, hogy de érdemes eljönni, de érdemes Istenre figyelni, de érdemes Jézus tanítása szerint élni, érdemes a Szent Lélekre hallgatni. Tehát ezt borzasztó nehezen élem meg, amikor igazából csak ellenállással, hát nem csak, de nagyon sok ellenállással találkozok, hogy valójában itt nem érzem annyira, persze egy szűkebb körtől, igen, de a nagy közösségtől, nagy közönségtől nem érzem azt, hogy annyira vágynának az Isten felé. Vagy lehet, hogy vágynak, de mégis fontosabb helyette sok minden más. Ez még ilyen nehéz, amikor kihirdetsz egy rendkívüli, de tényleg rendkívül gazdag programot, és azt látod, hogy nincs rá érdeklődés, nincsen foganatja. Most ez nem egy nagy dolog, de mégis mondjak egy példát. Magyarország számos településén, ahova egy évbe egyszer, hogyha mondjuk eljut Csiszér Laci és csapata, akik most az első ezüstmisében fognak zenélni. Hát ott akkora híre van, hogy a Csiszér Laciék jönnek, akárhogy is Magyarország legjobb katolikus keresztény zenekar a jelen pillanatban. Tehát ott akkor összejönnek az emberek, még kilométereket, hosszú utakat tesznek meg, hogy elmenjenek. Most például Csiszér Laci nálunk minden hónapban egy csütörtökön itt ebben a közösségi teremben zenél. Egy országszerte nagy nevű, a legjobb katolikus keresztény zenész. Egy fiatal, két fiatal sincs itt. Tehát valahogy ez olyan, amikor megszokjuk, hogy nekünk valami itt van kéznél, mint mondjuk a Rómában nem olyan nagy szám, hogy a pápa tart egy misét. Vagy a pápa tart egy imádságot vasárnap délben, hát mindig kimehetnek. És valahogy én ezt élem meg például ennek kapcsán, hogy hát ő itt van nekünk, hát igazából akkor nem kell vele foglalkozni, miközben mások meg 100 kilométereket utaznak, hogy találkozzanak vele. Most ez csak egy példa volt arra, hogy mennyire nagyon sokszor azt érzem, hogy próbálunk kincseket, nevesebb előadót is mondjuk meghívni egy lelki gyakorlatra, és mégis 30-an vannak csak a templomban, tehát ezek fájdalmas dolgok, amikor azt éli meg az ember, hogy próbálkozik, és az embereket nem érdekli, vagy nem annyira érdekli, vagy keveseket érdekel.
És ennek ellenére mondtad azt, hogy soha meg se fordult a fejedben, hogy nem érdemes, és hogy abba hagyod. Kedves hallgatók, pár percig ismét zenét hallgatunk, és utána természetesen folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját, Hozdik Zsolt kanonok atyával beszélgetünk. Te magad tetted az előző blokk végén azt a megjegyzést, hogy kérdeztelek én a pozitívumokról is, de csak a negatívumot mondtad. Hát akkor most mondj egy kiemelkedő csúcspontot.
Ez megint csak a meghívóban, illetve a hirdetésben is így fogalmaztam, hogy papi életem legnagyobb áldásának azt tartom, hogy hát egy esetben biztosan, de talán két-három esetben is engem is felhasznált Isten közreműködőként ahhoz, hogy valakit meghívjon a papságra. Szokták mondani, hogy minden papnak legalább egy olyan idézőjelben utóda legyen, legyen egy fiatal, akit elvezet a papsághoz. Hát sajnos ez mai világban nem nagyon szokott nagyon sokaknak sikerülni. Nekem a legnagyobb örömöm az, hogy egy rendkívül jó papot, ugye most jelenleg a tompai esperes plébános atyát, Geszler Péter atyát 8. korában kezdtem tanítani, és hát természetesen egy papi hivatás mindig Istennek a munkája, és tőle jön, de talán ebben én is tudtam segíteni neki, hogy ezt az utat megtalálja és járja. Így nem véletlen, hogy a 20. ezüstmisémnek az ünnepi szónoklatát is, ugye tőle várom, őt kértem meg erre, mint ahogy az ő első miséjén pedig én voltam annak idején az ünnepi szónok. Tehát ezt mindenképpen a papi életem legszebb ajándékának tartom, hogy egy atya azért az én munkám által is döntött így, és ráadásul egy nagyon jó papról beszélünk, de úgy érzem, hogy egy kis hozzájárulásom azért még másik kettő esetében is volt, hogy megerősödtek a papi hivatásban. Hát most természetesen a papi életből rendkívül sok és nagyon sok értékes dolgot lehetne kiemelni. Most emelhetnék ki olyan tényleg nagy kaliberű hatalmas eseményeket, mint mondjuk az ifjúsági világtalálkozó 2000-ben II. János Pál pápával, vagy éppen Benedek pápával Kölnben 2005-ben. Ezek nagyon nagy élmények voltak. De én most nem ilyen nagyokról akarnék beszélni. Az első pillanattól kezdve az utolsóig, tehát jelen pillanatig is számomra papi életben a legnagyobb örömöt, a legnagyobb ajándékot a komoly Szent Gyónások jelentik. És azt mondanám, hogy már nem is Szent Gyónásról, tehát nem gyóntatószékben néhány perc alatt felsorolt bűnökről beszélek itt, hanem a komolyabb lelki beszélgetésekről, lelki vezetésekről, főleg amikor ezzel a bizalommal a fiatalok ajándékoztak meg. Tehát én úgy érzem, hogy a papi életemben ezek nagyon-nagyon gazdag ajándékok voltak, és mély élmények. Olyanokkal is persze, vagy legfőképpen olyanokkal, akiket jól ismerek, akiket tanítottam mondjuk, vagy megvolt a hétköznapi kapcsolat is, de olyanokkal is, akik mondjuk egy-két napja ismertek. Tehát erre magyarázatot sem tudok, hogy például 2 éve Medjugorjében voltam gödöllői fiatalokkal, hát közülük ketten, 2-3 nap után megszólítottak, ilyen egyszerű hétköznapias, hogy Zsé atya, szeretnék gyónni, és hát mind a kettővel egy 3 órás beszélgetés lett, de olyan, hogy tényleg elképesztő mélységekbe mentünk, és egyszerűen fel se tudtam fogni, de ott érezhető volt az Istennek a jelenléte. Tehát ezek mindig a legszebb élményei a papi életemnek. És ennek a, mondjam úgy, hogy a hétköznapi változata, nem olyan rég Gyulai Endre nyugalmazott szegedi püspök mondta egy interjúban, hogy nagyon szomorúan látja, hogy egyre kevesebb olyan plébánia van, ahova bejárnak a fiatalok, vagy például a minisztránsok, és kifejezetten ezt hangsúlyozta ki, hogy csak játszani is. Tehát nem foglalkozásra, nem hittanórára, hanem csak azért, hogy most jól érezzük magunkat, rúgjuk a labdát, ígyunk egy teát, mit tudom én, tehát jól érezzük magunkat. Hát hála Istennek ez nálam megvolt mindig. Káplánkoromban rendszeresen úgy jöttem haza a Sziládiból, hogy már 3-4-en ott felforgatták a szobámat a feje tetejére, házi néni legnagyobb örömére nyilván. Hála Istennek most már megint kezd kialakulni, hogy vannak néhányan, akik ugyanígy rendszeresen azért bejárnak hozzám a plébániára, tényleg fociznak, csocsóznak, vagy csak beszélgetünk, vagy csak nevetgélünk, vagy csak popcorn sütünk, vagy bármi, de tehát, hogy számukra egy kicsit otthonná is válik a plébánia. Azért hadd tegyem hozzá, hogy nem véletlen, hogy sok plébánián ezt az atya nem meri bevállalni, vagy nem vállalja be. Egyrészt tényleg rengeteg a takarítani való utánuk például, ezt viccből mondtam, de egyébként igaz. A másik pedig, hogy a mai világban sajnos Hát ez együtt jár azzal, hogy nagyon sok atyát megvádoltak, hogy miért járnak hozzá a fiatalok. Hogyha mélypontokról beszéltünk, hát ez a másik. Tehát engem nagyon sokszor meggyanúsítottak azzal, hogy miért járnak hozzám a fiatalok. Ez talán a legnagyobb fájdalom, ami valaha ért. Hát kérdezzék meg őket, hogy miért járnak. Isten előtt abszolút tiszta a lelkiismeretem ebben a kérdésben. A lényeg az, hogy ez ma már ismét van, hogy a minisztránsok nagyon jól érzik magukat itt. Ennek nagyon örülök, és ugye a nagy példaképeim egyike Néri Szent Fülöp, illetve Don Bosco Szent János, az ifjúságnak a védőszentje. És Néri Szent Fülöp mondta, és Don Bosco idézte tőle ezt a mondatot a fiatalokra, hogy engem az se érdekel, ha fát vágnak a hátamon, csak bűnt ne kövessenek el. Hát Néri Szent Fülöp is, Don Bosco Szent János, II. János Pál pápa mellett a három legnagyobb példaképem, nem véletlenül szerepelnek az ezüstmisés emlékképemen is. Hát ezt a mondatot is komolyan gondolom tőlük, hogy valóban én annak örülök, hogy a fiatalok akár fát is vágnak a hátamon, csak bűnt ne kövessenek el. Hát ez utóbbiban, hát remélem, hogy valóban egyre szebb eredményeket fogunk látni, hogy azzal, hogy itt vannak, az életük is egyre krisztusibbá válik.
Hát egészen biztos, hogy nyom nélkül nem fog elmúlni bennük ez a tapasztalat, kedves hallgatók. Pár percnyi zene hallgatás után még egy rövid időre visszajövünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat. Hozdik Zsolt atyával beszélgettünk az elmúlt percekben, és természetesen vele folytatódik most is. Van egy régi ének, nem katolikus, egy protestáns ének, aminek az egyik sora így hangzik, hogy vezetni úgy tudok, ha szent lelked vezet. Azt kérdezem tőled, atya, hogy te hogyan éled meg a magad belső spirituális életét, Istennel való kapcsolatodat?
A katolikus papoknak egyrészt van jó néhány olyan dolog, ami elő van írva. Tehát ugye a napi szentmise, ha csak valami komolyabb akadályban nem ütközik, megvan az egyház hivatalos imája, az imaórák liturgiája, amit végeznünk kell, tehát ezek úgymond a kötelező imádságok, ezeknek nyilván igyekszem eleget tenni. Nem mondom, hogy mindig tökéletesen sikerül, de próbálkozom vele. Ami a fontosabb szerintem, vagy nem fontosabb a szentmisénél, de tehát az a személyesebb, hogy az embernek legyen saját Isten kapcsolata, legyen ideje beszélgetni az Úrral, meg például elmélyülni komolyabb írásokban, tehát például nekem egy Benedek pápának bármelyik írása az mindig olyan mély lelki tartalmat hordoz, hogy hát fel tud emelni és új lendületet tud adni. Tehát ezek mondjam úgy, hogy a hivatalosak. Ami ezen túl van, nekem a legrosszabb pillanatokban is, ami erőt tud sokszor adni, és ki tud emelni egy sötétebb időszakból, de az örömteliben pedig aztán végképp így van, azok pont az énekek. Elsősorban a dicsőítő jellegű, ilyen modern jellegű énekek, tehát akár a már emlegetett Csiszér Laci féle zenéket, hát nem csak hallgatni, tehát azt imádkozni. Tehát én például a kocsiban is nagyon szeretem ezeket úgy hallgatni, hogy valójában szinte énekelek, ha egyedül vagyok az autóban is. Hát az is szerintem mélyről jövő imádság szinte. Vagy hát ezelőtt 3 évvel voltam először a medzsugorjai ifjúsági találkozón, ugyanígy vagyok az ottani zenékkel. Tehát hogyha azokat hallgatom, az nagyon fel tud emelni Istenhez, az nagyon tud lelkileg helyre kalapálni egy kicsit. Tehát én úgy mondanám, hogy a hivatalos előírt imádságok mellett a személyes beszélgetés Istennel, mély lelki olvasmányok, és számomra ezek a zenék azok, amik nagyon közel tudnak vinni az Úr jelenlétéhez.
Beszélj még egy pár gondolat erejéig erről az ezüstmiséről. Ez lehet, hogy egy szóbeli meghívó is lehet majd sokak felé.
Hát pont amivel zártam, hogy ugye ezek a zenék azok, amelyek engem sokszor fölemelnek. Ugyanakkor azt is tudom, hogy sokan a hívek közül nem kedvelik ezt a dicsőítő, hangos, gitáros, dobos zenét. Úgyhogy én nagyon sokáig gondolkodtam, hogy hogy is legyen, és végül is ezért döntöttem úgy, hogy 2 ezüstmise is lesz itt Kiskunhalason. Ugye engem Szent Péter és Pál napján szenteltek pappá 96-ban, és ugyanaznap este itt ebben a templomban tartottam életem első szentmiséjét, mint Szent Péter Pál búcsút. Ezért most is Szent Péter Pál ünnepéhez volt kötve, És úgy gondoltam, hogy az egyik legyen előtte, a másik pedig utána, mint templombúcsú. A 20-ai, tehát a június 20-án délután 4 órakor tartott ezüstmise, az pont olyan lesz, amiről az előbb beszéltem. Csiszér László zenéivel, illetve néhány medzsugorjai ének is lesz benne, tehát alapvetően egy koncert hangerővel, tehát mintha tényleg egy dicsőítésen lennék, hát na, nem annyira, mint a Puskás Arénában, de azért gondolom, hogy itt is meg lesz a légköre, és amellett persze természetesen egy szabályos ünnepi szentmise, Gessler Péter atya szentbeszédével. Én erre nagyon várok mindenkit nagyon nagy szeretettel, én úgy érzem, hogy ez egy hatalmas élmény lesz, és utána pedig hát mindenki ezüstmisés áldást kap, benne a szentélyben, akik ott vannak fönn, azok egyenként, akik pedig a templomban, azok úgy 4-5-ösével fogják kapni az ezüstmisés áldást, illetve hozzá az emlékképet. A másik alkalom pedig július 4-én, ugyancsak délután 4 órakor, azért van mind a kettő délután, mert főleg a paptestvérek délelőtt nem tudnának eljönni. Tehát elsősorban miattuk van délután, de a híveknek is sokszor kellemes időpont tud lenni ez az időpont. No, és az pedig már a templombúcsunk is egyben, ugye Szent Péter Pál főünnepe utáni vasárnapról beszélünk, az egy ünnepélyes, orgonás, minden szempontból klasszikus nagymise lesz. Ott pedig egyébként a volt keceli plébános, jelenleg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeretett szolgálatának lelki vezetője, Burányi Roland atya fogja mondani a szentbeszédet. Hát vele másodéves kispapkorom óta vagyunk barátok, tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából 31 éve. Rendkívül jól megértjük egymást. Vele nagyon sokat utaztunk, nagyon sokat helyettesítettük egymást, nagyon sokat szolgáltunk együtt, vagy éppen egymás helyett. Tehát én őt az egyik legjobb barátomnak tartom, de azt mindenképpen tudom állítani, hogy ő az egyik azoknak az embereknek, akik a legjobban ismernek. Hozzáteszem, hogy Roland atya már fenyegetőzött, hogy gyűjti nagyon a sztorikat, úgyhogy elképzelhető, hogy lesz egy-két poén, vagy valami, amit ő majd, hát remélem, hogy nem égető szándékkal majd el fog mondani a szentbeszédben. Egy közös barátunk azt mondta, hogy ne engedd a szószékhez, tilos, tilos, mondom, most már meghívtam, most már vállalom a kockázatát, úgyhogy én remélem, hogy ott is egy nagyon gazdag élményben lesz részünk. Tehát június 20-án a dicsőítős, gitáros, zenekaros, Csiszér Lacis ezüstmise, július 4-én pedig az ünnepélyes, orgonás, klasszikus, nagyon szép templombúcsus ezüstmise lesz, és mindkettőre nagy szeretettel várok mindenkit.
Csak egy apró megjegyzés, hogy ismerve Roland atya különleges hanghordozását, hát ezek a sztorik nagyon ülni fognak, vagy ütni fognak, hát majd még az se kizárt, hogy meg fogom én is ezt hallgatni. Kedves atya, örülök annak, hogy ismét beszélgethettünk. Hát azért megfordult a fejembe, hogy 25 év múlva is jó lenne majd az aranymiséden. Hát már ilyen kaporszakálú társaságot alkotni, és akkor ismét egymással beszélgetni, de ezt bízzuk az Úristenre, hogy megérjük-e. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, hallgatóktól elbúcsúzunk. Áldott szép napot és jó rádióhallgatást kívánunk mindenkinek. Viszont hallásra!